Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Tamás Gáspár Miklós filozófus, jó estét kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Több hallgatónk fogalmazza meg kérdésbe csomagolva állítását arról, hogy ön vajon milyen politikai vagy elvi alapról fogja elmondani véleményét vagy bírálatát. Jobb ezt mindjárt az elején tisztázni, milyen elvi alapról beszél most itt?
Először is, hogy amit fontos leszögezni, legalábbis Magyarországon a maga csak a politikai hagyományok, akkor is, ha már nem helytállok, én nem vagyok liberális. Az ilyen aspont, ami elég radikális antikapitalista kritika balról, amelynek részben marxi forrásai vannak.
Részben marxi forrásai vannak? Vagy Marx a fő forrás?
Hát a Marx ma azért egy 150 éves tradíciót jelent. Természetesen, amelyben hát ez egy egész hatalmas korpusz, amely tulajdonképpen egy külön műfajt jelent a társadalomtudományokban és a filozófiában és a társadalom elméletben, amelyek az a pehje van, hogy egy gondolkodó nevéről van elnevezve, holott ez tulajdonképpen nem annyira egy iskola vagy egy irányzat, mint egy tudományos műfaj.
Csak hogy
egyben
amennyire, amennyire lehet ezt tovább tisztázzuk, de nem a végtelenségig.
Persze.
Ennek a Marxnak köze van ahhoz a Marxhoz, amit sokan még tudományos szocializmus órákon, politikai gazdaság címén, egyetemeken itt ott tanulhattunk?
Igen, azt én nem ismerem olyan jól, mert nem sok millió emberrel együtt nem nagyon figyeltem oda annak idején erre a hivatalos marxizmusra. Nem, ennek nincsen sok köze hozzá. Természetesen, mint minden elnyomó osztálytársadalom, a 89 előtti szocialistának csúfolt rendszer ugyancsak üldözte a marxizmust, amelyet Magyarországon ugye 1973-ban tiltottak be, és amelynek a tudományos és komoly művelése soha nem volt igazán lehetséges az elmúlt rendszerben, hogy a leghíresebb magyar marxistának, ugye Lukács Györgynek a műveit ki kell csempészni nyugatra, és úgy jelentek meg. Nem beszélve ennél is radikálisabb kritikusairól a rendszernek, ugye a kelet-európai marxizmus legfontosabb figurái az 50-es évektől kezdve szemben álltak a rendszerrel, és börtönben ültek. Ugye Nagy Imrétől Rudolf Báróig.
Ennyit az alapokról.
Jó.
Nézzük az ügy érdemét. Azt mondta, azt írta a Népszabadság március végi egyik számában, hogy erőszakra, ha jól értettem, akkor állami erőszakra akkor van szükség, hogyha a magyar emberek tudnák, mire készül az új rezsim alkotmányozás címén. Nem írta, hanem ezzel a gondolattal zárta a cikket. Miből gondolja, hogy több embert sért, mint amennyit örömmel tölt el a kormányoldal alkotmányozása?
Hát természetesen kevés embert sért, mert kevés ember tudja, miről van szó.
Sokat vitatkoztunk róla, kiváló...
Senki.
Jogtudósok konferenciák sorozatán, újságok tele voltak.
Kétség kívül 30-40 ezer példányszámos újságokban megjelentek valóban. Nagyon érdekes és nagyon színvonalas tanulmányok. Ezek kizárólag liberális lapokban jelentek meg. Baloldali lapok ugye nincsenek. Magyarországon liberális és konzervatív lapok vannak. A konzervatív lapokban semmiféle vita nem folyt. A mai magyar nemzetben az első négy oldalon nem kerül szóba a téma.
Korábban tudósítottak?
Korábban sem. A tudósítani az lehet. Vitacikek nincsenek. Egyébként is egy sajátossága a mai magyarországi jobboldali sajtónak, hogy rendkívül szenvedélyesen és élesen támadja a baloldalnak vélt ellenfelet, ami többnyire liberális, és a kormányának a politikája mellett lehet nem hoz föl semmit. Nem úgy érveket sem, semmit. Frázisokat sem. Hallgat. A jobb oldal hallgat.
Miből gondolja, hogy az emberek, ha tudnák, miről van szó, sérteni őket?
Ez abból a feltételezésemből fakad, hogy az emberek nem szeretik, hogyha elveszik tőlük azokat a jogaikat, amelyek biztosíthatják nehéz esetben az anyagi fennmaradásukat. Olyan őrült nincs, aki ennek örülne.
Van ezek között a jogok között olyan jog, amely a jelenleg hatályos alkotmány szerint adott valamit az embereknek nehéz helyzetük esetén, amit fájó volna elveszíteni?
Igen. Igen, számos ilyen van. Elsősorban azok a jogok, amelyeket lehet, hogy hiányosan alkalmaztak természetesen kormányzatok, itt alkotmányról beszélünk, de amelyeket számon lehetett kérni. Ugye az eddigi alkotmány, csak néhány példát hozok fel, az eddigi alkotmány azt állította, a Magyar Köztársaság, ami ugye most megszűnt, vagy megszűnik, a Magyar Köztársaság garantálja a szociális biztonságot. Ugye ez a paragrafus megszűnt. A jelenlegi mindjárt hatályossá váló alkotmány nem tartalmazza a társadalombiztosítás fogalmát, ami ezáltal nem részesül többi alkotmányos védelemben. A társadalmi juttatásokat fogalmilag egységesíti az új alkotmány, vagy alaptörvény tervezete, amely lényegében nem létesít fogalmi különbséget az olyan juttatások között, mint a nyugdíj, a munkanélküli segély, az özvegyi nyugdíj, az árvassági ellátás, a családi segély, a lakástámogatás, nem tudom, ezek mind egységes fogalmi keretben foglalnak helyet. Állami juttatásoknak nevezhetjük őket ezentúl. Ezeknek a folyósítását, kiszolgáltatását az állampolgárok számára föltételhez köti az új alaptörvény. Két fogalmazásban is, de a lényege az, hogy az illetőnek, aki megkapja ezeket a juttatásokat, a társadalom számára, a közösség számára hasznos tevékenységet kell folytatnia.
Miért feltételezi, hogy ez a gondolat ez nem talál sok követőre?
Mert nem tételezem fel, hogy a honfitársaim őrültek.
Miért volnának őrültek?
Ha hát elmebetegek volnának, ugye, hogyha ezt örömmel fogadnák, mert hiszen így az állami tekintély adott képviselői szabhatják meg azt, hogy jogosultak a juttatásaikra, vagy sem. Ahelyett, hogy jogosultak volnának mindenképpen. Na most ez senkinek nem áll érdekében. Én tudom, hogy sokan gondolhatják azt, hogy őket majd ez nem fogja érinteni, csak a rendetlen életvitelő, meg nem tudom, kicsodnak a fő érinteni. Biztos ez? Ez egyáltalán nem biztos. Tehát nincs többi alkotmányos garancia. Természetesen ugye nyilvánvaló, hogy első lépésben sokan, akik erről hallanak, valamit harangozni félfüllel, azt kell gondolni, hogy na jó, persze ez a, hogy fogalmazok udvariasan, az észak-kelet-magyarországi leszakadt régiók falu végi gettóiban élőket fogja érinteni. Meg hasonló szegényeket, akkor is, ha nem cigányok, nem szeretnek hazánkban. És meg fogja érinteni a hajléktalanokat, meg fogja érinteni a mindenféle embereket, akiket az emberek nem szeretnek. Erre mindjárt ki fog térni, mint egy nagyon fontos probléma van. De mondom, hogy aki mondjuk 3 percet gondolkozik ezen, és azt látja, hogy az eddig garantált juttatásairól ezentúl az állami hivatalnak önkénye fog dönteni, hogy teljes joggal nyugtalanságot fog érezni. Ennek senki nem örülhet, ha gondolkozik 3 percet.
De aki 3 percet gondolkozik, és szilárd meggyőződése, hogy az ő élete az a saját maga kezében van, és ő érdemei, az ő érdemei mindig dúsak lesznek, akkor is
a következő. Ilyen örült sincs.
Nincs?
Nincs, 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 nincs. Biztos, sok mindenkit meg lehet bolondítani időlegesen, de például mindenki tudhatja azt, hogy a jelenlegi állapotban, amikor az aktív korú lakosság nem egészen a fele dolgozik, nem igazán racionális azt gondolni az aktív korú lakosság 55%-áról, hogy a csupa lustag az ember. Ugye? Ezt azért nem racionális gondolni. És hogyha bárki erről elkezd, egy picikét mondom, 3 perc kell hozzá csak. 1 perc talán nem elég. De 3 perc alatt a tisztességes polgártársaim és honfitársaim nem fogják azt gondolni az ország lakosságának, aktív lakosságának, vagy aktív korú lakosságának többségéről, ezek lustag az emberek. Nem fogják azt gondolni, mert erre nincs okuk, hogy ezt gondolják.
Jó, de mit adott azoknak az embereknek, akik 3 percig gondolkodnak, vagy nem gondolkodnak ezen a problémán? Igen. A jelenlegi alkotmány, amelyben sok minden garantálva van, de nincs beváltva a gyakorlatban, nem gondolhatják azt, hogy ez nem működött, nézzünk egy másikat?
Nem, ez nem logikus gondolat, az volna logikus gondolat, hogyha az alkotmány eddig garantálta, és a kormányzatok nem váltották be, akkor az ilyen kormányzatok a felelősségre kell vonni, el kell kergetni, és a jogok érvényesítését ki kell követelni. Ez a racionális magatartás.
Van valami magyarázat arra, hogy miért nem ez történik?
Van.
Mi ez?
Ennek a magyarázata, tehát nem vádolom azokat, akik így gondolják, nekik is van erre okuk, nem elég jó ok szerintem, de nem érthetetlen. Ez az ok az, hogy úgy alakult az egész világon a gazdaság és a technika fejlődése, hogy a jelenlegi átlagos fogyasztói kereslet számára szükséges javak előállításához aránytalanul kevesebb munkáskéz kell, mint korábban.
Gépesítettünk, valóban.
Igen. Na most ennek a további következménye, miután a jelenlegi gazdasági rendszer a profitokat konstansnak tekinti, ezért többféleképpen lehet változtatni ezen a helyzeten, mert ugye nyilván egyre kevesebb ember dolgozik, akkor nyilván ez problémákat jelent. Ugye lehet változtatni úgy, hogy csökkentik a profitokat, és több ember tartanak meg kevesebb ideig, ugye 4 órás munkaidővel, munkahelyeken, és több ember dolgozik kevesebbet, nem pedig úgy, mint ma, nagyon kevés ember dolgozik nagyon sokat, miközben a többiek nem jutnak munkához, és nem jutnak jövedelemhez, ezáltal nem vásárolnak a piacon, ezáltal minden összeomlik. Ez van ugye racionális, de hát ugye a kapitalista gazdaság az nem racionális, hanem teljesen spontán, és mint ilyen ki van szolgáltatva mindenféle hullámzásoknak és mindenféle irracionalitásoknak. Na most, ugye ennek folytán ugye föltevődik az a kérdés, egy olyan kérdés, amely a modern korban nem nagyon tevődött fel ebben a formában. Jelesül azt, hogy ki fog bennünket eltartani. Ugyanis a szokásos, szocializációs modellekben, ami azt jelenti, hogy az emberek dolgoztak, vagy a termelőszférában, vagy valamilyen állami intézményben, vagy mit tudom, micsoda. Ugye ez nem áll fenn a továbbiakban. Tehát kell lennie valamilyen forrásnak, amelyből az emberek élhetnek, élhetik azt az életet, amit az eddigi fogyasztói társadalmak, jóléti államok átlaga élt. Egy ilyen forrás van, ez az állam. Senki más. Senki más. Csak az állam. Az az állam, amelyet a neokonzervatív ellenforradalom a 70-es évek végétől kezdve megfosztott forrásainak és lehetőségeinek a javától, Kelet-Európában 89 utáni neokonzervatív és neoliberális ellenforradalom tette ugyanezt. Egy kis fáziskéséssel. Tehát egy tehetetlen állam van, aminek a korábbinál is kevesebb lehetősége van, a korábbinál sokkal nagyobb szükségletek kielégítésére. Mi a megoldása a jelen pillanatban az uralkodó mainstream politikának? Az, hogy versenyt teremt az állami juttatások megszerzésére. Különféle csoportok versenyeznek. Versenyez az állami juttatásokért, versenyeznek a közszolgálatban dolgozók, akik fizetésemelést akarnak. Versenyeznek a nyugdíjasok, akik a nyugdíjaknak legalább az értékállóságát kívánják biztosítani. Versenyeznek a diákok, akik egyre növekvő számban kívánnak ösztöndíjat. Versenyeznek a munkanélküliek, akik segélyt akarnak. Versenyeznek a betegek, akik különféle segítségeket kívánnak. Versenyeznek az értelmiségiek, akik az eddig fennállt kulturális struktúrát akarják tovább működtetni. Versenyeznek a mély szegénységben élők, akik képtelenek most már önmagukról gondoskodni, olyan állapotban vannak ugye az előéletük folytán, és így tovább. De verseny van az állam szolgáltatásaiért. Kegyetlen, kegyetlen verseny.
De az állam a szabályozó ebben a játékban.
Az kiket, állam...
hogy versenyben most, csak ha az új alaptörvényt nézzük, van változás?
Igen, hogy ne.
Hát
pontosan erről szól az új alkotmány. Erről szól az új rendszer, a nemzeti együttműködés rendszere, erről szól. Azok, akik előnyben részesülnek, azok az úgynevezett rendezett életmódú, fiatal, gyerekes, fehér, keresztjén, leginkább hím, heteroszexuális egyének, a középosztály, a fiatal középosztály, a mainstream, és ennek is a középosztály mainstream ilyenek az elemei, de ez van Magyarországon mondjuk 500 000 ember. Uh-huh. Ők azok, akik ez a legnagyobb politikai kisugárzással rendelkező csoport, aminek a legnagyobb a befolyása a dolgokra, tehát ez szavazatokban nem 500 000 embert jelent, hanem sokkal többet, és amelynek a támogatása valóban bármiféle kormányrendszernek a tartós fennállásához nélkülözhetetlen. De ehhez még csapódnak természetesen különböző csoportok, amelyeket tudnék kevesebbet, de mégis. De akik remélhetik, hogy bejutnak ebbe a csoportba. Gondolja el, hogy itt most már nem pusztán csak osztálykonfliktusról van szó, az a helyzet, ugye, az a fordista társadalomban, ahogy ezt nevezi a társadalomtudomány, az valóban az osztálykonfliktus volt a lényegi konfliktus, a posztfordista társadalomban kevésbé. Itt legalább olyan fontosak az úgynevezett biopolitikai konfliktusok, tehát a konfliktusok mondjuk az idősek és a fiatalok között, a konfliktusok a férfiak és a nők között, a konfliktusok a heteroszexuálisok és a homoszexuálisok között, a konfliktusok az életforma közösségek között, és a konfliktusok az etnikumok és fajok között. Ugye ezek a biopolitikai konfliktusok.
Hagyjuk meg itt egy pillanatra. Van ön szerint ebben a versenykijelölő szabályozásban valami megengedhetetlen?
Semmi megengedhetőt nem találok benne.
Semmi választhatja ki egy kormányzat a saját politikai elképzeléseinek megfelelően, hogy melyek azok a csoportok.
Kiválaszthatja, amennyiben megszünteti a köztársaságot, a demokráciát és az egyenlőséget, és ezt is teszik. Persze, lehet. És erre halad az egész európai politika, szeretném hangsúlyozni. Ebben semmi különösebb magyar nincsen.
Miért halad erre?
A Sarkozy politikája, vagy a Berlusconi politikája, vagy jelenlegi dán kormány politikája, kisebb mértékben a másoké is, de ezek a legföltűnőbb példák, meg Kelet-Európában hogyne, a Bok kormány Romániában, stb. Ezek mind ugyanazt a politikát folytatják. Miért? Hát természetesen azért, mert ezek a kormányok és a mögöttük álló politikai erők a kapitalizmus logikáját követik, és természetesen a legfontosabb szempontjuk az, ugye, hogy fönntartsák annak a stabilitását és versenyképességét, amit a gazdaságnak neveznek. Most a gazdaság, ez egy mítosz, a gazdaság nem létezik. Mint ahogy ugye az sem létezik, hogy pénz, természetesen mi az, ugye nincs adott pénzmennyiség. Kihatározzanak, hogy mennyi pénz van forgalomban. Ugye? Ez egy teljesen önkényes akarati döntés következménye, hogy mennyi pénz van forgalomban. De amikor azt mondja egy állam, hogy nincs pénz, ez pont úgy butaság, amikor azt mondja, hogy van pénz. Ezek értelmetlen kifejezések. És a gazdaság, mint ilyen, elkülönítve a társadalom más szféráitól, természetesen nem létezik. De ez az uralkodó mítosz, tehát az állam képviselő azt gondolják, az állam a gazdaságról különböző szabályozó szféra, ugyebár, amelynek ugye döntéseket kell hoznia a tekintetben, kik a kedvezményezettek. Most a kedvezményezetteket pedig úgy választja ki, ideológiai preferenciái szerint, és ezek a preferenciákat általában azért nagyjából ugyanazok. Ugye? Tehát azok az embercsoportok, amelyek a rendet föntartják, hogy amikor azt mondja a magyar kormányfő, nagyon hasonlóan egyébként átveszi a dolgokat külföldről, ezek nem magyar dolgok, azt mondja, hogy a koránkelők, ez Sarkozytól van, la France qui se lève tôt, ugye a koránkelő Franciaország, mint ahogy ugye a Steuer Erklärung auf einem Bierdeckel, ugye az adóbevallás egy sör alá tételezi, ez az FDP-nek egy reklámjából származik, tehát ezek nemzetközi dolgok, nem csak arról van szó, hogy egyszerű plágiumok mindig előfordulnak, ugye az MDF a nyugodt erőt a francia szocialistáktól importált, ez nem baj. És de hát ez mutatja azt, természetesen ezek a szlogenek is mutatják azt, hogy itt egy rettenetesen beijedt vonagló kapitalizmusról van szó, amelyben a rend erői úgy érzik, hogy fenyegetve vannak. Fenyegetve vannak a rendetlenségtől, a bűnözéstől, a munkátlanságtól, a különféle életformáktól, amelyeket fel nem tudnak fogni, az iránytalan lázadásoktól, azoktól a lázadásoktól, amelyeket a francia banlieue-ben, a külvárosokban láttuk, ahol lángoltak az autók, és így tovább, és így tovább. Nyilvánvalóan vannak beilleszthetetlen csoportok. Vannak olyan csoportok, amelyek soha nem fognak dolgozni.
Hagyjál még egy pillanatot, megint még mielőtt kommunizmussal vádolnák meg a beszélgetésünket.
Csak nyugodtan.
Persze, szabad ország vagyunk lehet. Mi a alternatívája annak a kapitalizmusnak, amelyik ön szerint nem működik, mert egy mítoszon alapul?
Működik, azt, hogy nem működik, azt nem mondtam, hogy működik, csak tönkreteszi az embereket közben, de hogy nem működik, nagyszerű működik, jobban működik, mint a korábbi társadalmak, már nem működik jobban, mint mondjuk a fáraók rendszere, de azért, sőt, annyira se jól, de azért működik kétség kívül, meg nem olyan tartós, meg nem olyan stabil, de hát köszönöm szépen, hogy annál
azért
jobb.
Egy embernek azért 80 évre kell, hogy stabil legyen egy társadalom. Ennél messze.
Ez nem tudunk hozzászólni. Na most, az alternatíva többféle lehetséges. Az alternatívát el lehet képzelni a polgári társadalom keretein belül is. Én egyáltalán vagyok ennek ellensége. Ugye például kísérleteket lehetne tenni a demokrácia irányában. Ugye, amelyre ugye nem volt példa itt az utóbbi 20-30 évben Európában. Most gondoljon el például egy olyan politikai rendszert, amelyben ugye arányos választási rendszer van, bejutási küszöb nélkül, tehát tiszta választás, amelyben a parlamentet két évre választják, amelyben senki nem lett kétszer képviselő, csak egyszer.
Egy ilyen kis országban. Honnan termelnénk ki akkor a politikai...
A négy kormányozna, igen, mindenki sokan sorra kerülnének, igen. És sőt, senki nem lehetne önkormányzati képviselő kétszer. Ahol rengeteg bizottságban és intézményben nem választással, nem sorshúzással választanák ki a tisztségviselőket. Ahol rengeteg tisztséget nem kötnének semmiféle szakirányú végzettséghez.
Mindre lehet ellenpéldát mondani, gyárakat irányítottak nálunk szakirányú előképzettség nélkül.
Én magasabb volt az életszínvonal, mint ma. Na, szóval azért ebben nem, igen. Na most, nem gyárakra gondolok természetesen. És így tovább, és így tovább. Tehát rengeteg mindent lehetne annak, ja igen, egy csomó esküdbíráskodást vissza lehetne vezetni a bíróságokra. Helyi és országos népszavazáson lehetne eldönteni a kérdések zömét. És ez még mindig a polgári társadalomban vagyunk. Tehát ez bevonná az embereknek a többségét a döntésekbe, tehát például biztosítani lehetne azt, hogy a népakarat érvényesüljön, nem föltétlen szlogenek révén, meg manipulált kommunikációs stratégiák révén, meg hisztériák révén, amik az interneten terjednek, hanem az emberek valódi együttműködése révén az általuk működtetett demokratikus intézményekben.
Nem kéne ahhoz.
Ez csak egy példa.
Jó, de nem kéne, hogy az emberek akarjanak ebben együttműködni?
De hát akarnak együttműködni.
Biztos ebben? Miből gondolod, hogy az emberek akarnak együttműködni?
Ezt egyszerűen a tapasztalatainkból. Például az elégedetlenség, ami a politikai elitekkel szemben megmutatkozik, és ami kegyetlen.
Az egyik közvéleménykutató friss mérése szerint az emberek azt gondolják, hogy mi segítőkészek vagyunk, de rajtunk, mármint saját személyük, de rajtunk kívül senki nem segítőkész. Ebből azt a következtetést lehet levonni.
Ez persze, működés... mert ez a tapasztalatunk, hát ez igaz.
De ilyenek vagyunk.
Na igen, na nem, de hát mindenki szeretné, hogyha ez megváltoznék. Amikor az emberek azt mondják, hogy ez így van, tehát én segítőkész vagyok és más nem, ez azt jelenti, hogy rosszat gondolnak a társadalomról, és ők igazából mást szeretnének. Az egyik legbiztatóbb statisztika, amit olvastam. Rosszul értelmezik. Uh-huh. Ez nagyszerű.
Megbíznának a másikban, akik
ha lehetne.
Ha lehetne.
Hát persze, természetesen. Az emberek nem gonoszak. Uh-huh. Szó sincs róla. És igenis, ott, ahol döntési lehetőség van, a legkülönfélebb helyeken, a civil társadalomban, ott igen, az emberek együttműködnek, nagyon most is látjuk, olyan gyorsan kialakulnak spontán mozgalmak, és nekem most volt alkalmam Berlinben beszélni két lányjal, akik az egyik egy kairói blogger volt, a másik egy tuniszi blogger, akik ebben az új forradalomban szerepet játszottak, egy 19 éves lány volt az egyik, egy 23 éves lány a másik, és a között, amik 10-20 ember között voltak, akik a forradalom főszereplői voltak, semmiféle akadályt nem lelnek egy végtelen hosszú szörnyű diktatúra után az emberek egyenlő és racionális együttműködése számára. Ezek lehetséges dolgok. Ráadásul azt se felejtsük el, hogy én abban a szerencsében részesülhettem, hogy része voltam a rendszerváltásnak. Ugye, ami a legmegrágalmazottabb pillanata most a magyar történelemnek, jobb megrágalmazottabb, mint a Kádár rendszer. Na most, szerintem is rosszul sikerült a rendszerváltás, ugye hát én voltam az első, aki ilyen cikkeket írtam, aminek az a címe, hogy a rendszerváltás megbukott, szerintem is megbukott. Na de hát volt minek megbuknia. Ugye a 88-89-es esztendő emberek százezreinek az elképesztően invenciózus, jóindulatú, nagylelkű és érdekes és magas intellektuális színvonalú együttműködését jelentette.
Százezreinek?
Nem millióinak, sajnos.
Csak százezreinek. Az alkotmányozásban, az ellenzéki kerekasztalban.
Ja nem, rájuk gondolok.
Az csak pár száz, vagy pár ezer.
Dehogy is, millió gyűlés összejövetel. Több tízezer egyesület született ezekben az években. Tehát amikor az össztag létszáma milliós. És hihetetlen inspiráló egy ilyen forradalmi korszak.
Nem vitatom, ön volt ott. Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Tamás Gáspár Miklós az aréna vendége.